Békesség néktek, testvérek! Isten igéjét Mózes második könyvéből fogom felolvasni, a harmadik rész 7. versétől a 10. verséig terjedő ige szakasz. Tehát Mózes második könyve, 3. fejezet, 7. versétől a 10. verséig szól hozzánk Isten igéje, amit fennállva hallgassunk megnyitott szívvel. Mózes második könyve, 3. fejezete, 7. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr pedig mondta, látván láttam az én népem nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kananeusok, kitteusok, emóreusok, perizeusok, kivveusok és jebuzeusok lakóhelyére. Mivel hát ímé feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amellyel nyomorgatják őket az egyiptombeliek, most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Drága megváltónk, rólad szólnak ezek az igék, te vagy az, akit Isten így küldött el. Uram, add, hogy ez ma délelőtt, ezen a karácsonyi ünnepen egészen nyilvánvaló és csodálatos legyen a mi szemeink előtt. Amen. Foglaljunk helyet. Mikor beléptünk itt az imaháznak a kapuján, András várt bennünket, és úgy az jutott eszembe, hogy ránéztem, hogy feltámadott az Úr. Nem csodálkozott, ahogy hívőhöz illik, hanem rávágta egyből, hogy bizonnyal feltámadott. És elkezdtünk beszélgetni, és mondtam, hogy ne legyünk olyanok, mint a válogatós gyerek, aki egy gulyáslevesből csak a nokedlit válogatja ki, és a többit meg ott hagyja, hanem legyünk olyanok, akik mindent elfogyasztunk, amit Isten készített. Azért, mert a karácsonyban nem feledkezhetünk el arról, hogy az Úr Jézus meghalt, feltámadt, kibocsátotta a szellemét, felemeltetett a mennybe, pásztorolja az ő népét, vissza fog majd érkezni egyszer. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy ő az Ószövetségnek is az Istene, az Ura, csak még nem volt az olyan nyilvánvaló, mint most a mi számunkra, és ő ott van a régi időkben is. Ezért is olvastam fel ezt a számomra különösen kedves és egész életemben elkísérő megszólítás üzenetet, egy személyes üzenetet, ami nekem, amikor megértettem, nagyon-nagyon sokat jelentett. Úgy gondoltam, hogy már ugyan szolgáltam erről az elmúlt, vagy 2 évvel ezelőtt, vagy 2,5 évvel ezelőtt, de elhoztam karácsonyra is. Mert benne van a karácsony is, alaposan majd el fogunk odáig jutni, és benne van a mi Istenünk. Ilyen a mi Istenünk. Hát egy adott helyzetben, egy adott történelmi pillanatban zajlanak ezek az események, és hangzik Isten szájából ez a kijelentés Mózes felé. Akkor volt ez, amikor Mózes legelteti már 40 éve az apósának a báránykáit, és egyszer csak meglát egy égő csipkebokrot. Egy olyan csipkebokrot lát meg, amely éget, de nem éget el. Na testvérek, ez a különbség a között a tűz között, amit mi itt a Földön ismerünk, meg a között a tűz között, amit Isten gyújt meg. Az Isten tüzét nem lehet eloltani. Az Úr maga táplálja azt. Nem a csipkebokornak az elszáradt vesszői táplálják, hanem Isten táplálja azt a tüzet, azt nem lehet eloltani. Bárcsak ilyen tűz lobogna mindannyiunknak a szívében. És mindig. Meggyulladt, és ott figyelni, na mikor alszik ki? Mikor húny ki az a kezdeti lelkesedés? Az az öröm, az az erő, amit egy alkalmon mondjuk a karácsonyi istentiszteleten együtt átéltünk. Meddig tart? Jaj, már fél a szívünk. És egyszer csak csodálkozva látjuk, hát uram, ez nem alszik ki. Hát ezt te gyújtottad meg. Na, Mózes így szemlélte az Isten által meggyújtott tüzet, oda megy ehhez a tűzhöz, kutakodik, mi lehet ez, csodálkozik a természeti jelenség felett, de ez nem egy természeti jelenség volt, hanem egy természet fölötti jelenség volt. Sajnos így kell mondani. Bárcsak természetes lenne, akkor is az lett volna, meg ma is az lenne, hogy Isten megjelenik és szól. De sajnos nekünk ezt úgy kell mondani, hogy természet feletti. Mert nem szokványos az, hogy a mi világunkban Isten hangját meghallhatjuk, Isten megláthatjuk, megérthetjük, engedelmeskedhetünk neki, ez mind természet feletti. Pedig eredetileg ez lenne a természetes. Ami meg most van, az meg természet ellenes. De sajnos a természet ellenes a természetes, és a természetes a természet fölötti. Megszólítja Isten Mózest. És figyelmeztet, hogy ő van itt. Vedd le a sarudat, szent ez a hely. És egy olyan csodálatos dolgot mond el, amit felolvastam, hogy ez ámulatba ér. Nézzük csak meg, mit mond el Isten ebben a rövidke pár négy versben, amit felolvastam. Elmond 7 dolgot. Vegyük csak most sorra ezt a hetet. Azt mondja, hogy halván hallottam, hogy ti kiáltottatok hozzá. Látván láttam a ti nyomorúságotokat. Sőt, ismerem is a ti nyomorúságotokat. Leszállok ezért, hogy kiszabadítsalak benneteket, és bevigyelek titeket arra a földre, amelyet én kiválasztottam a számotokra. Most azért te eredj el, elküldelek téged. Isten 7 dolgot csinál itt ebben a 4 versben, amit felolvasunk. Azt mondja az Úr, én 7 dolgot cselekszem. Hát a 7 a teljesség száma. Nem tudom, tudatos volt-e Isten részéről, vagy véletlen. Ebben az utóbbiban erősen kételkednék, meg kételkedek is. Bizonyára Isten tudta, hogy miért sorolít fel 7 dolgot. Az én munkám közöttetek és a te életedben, Mózes, az egy teljes munka. Az nem egy fél munka. Teljes munkát fogok végezni, amikor észreveszlek, meglátlak, megszabadítalak benneteket. Testvérek, igaz, hogy akkor szólal meg Istennek ez a szava, igaz, hogy ott Mózes korában, Mózes életében történik mindez, igaz, hogy a zsidók régi egyiptomi szabadulásához kötődik mindez, de hogyha megfigyeljük ezeket az igéket, átgondoljuk az egész üdv történetet, amit a Szentírásból kiolvashatunk, azt látjuk, hogy a mi Istenünk az ilyen. Az mindig ilyen. Ilyen volt akkor is, amikor a bírák kora elérkezett, amikor Dávidot szabadította meg az ellenség kezéből, amikor a babilóniai fogságból szabadította meg őket, amikor megszületett az Úr Jézus, amikor az ő népét vezette, az egyházat hívta elő, amikor bennünket vezetett a megtérésen át az Isten népe közé. Ilyen lesz, amikor eljön, ami Istenünk bemutatkozik, ez vagyok én, ilyen vagyok én, így cselekszek, így látok, így hallok, így hajolok le, hogy megszabadítsalak benneteket. Hát menjünk végig ezen a 7 dolgon, és örvendezzünk a mi Istenünkben, hogy milyen ő. Hogy milyen ő. Testvérek, azzal kezdi az Úr, hogy látván láttam az én népemnek a nyomorúságát. Ami Istenünk észreveszi a nyomorúságunkat, ami Istenünk észreveszi a bajt, ami Istenünk egy látó Isten, mindenhova oda tud pillantani, mindent észrevesz. Nem kerül el semmi a figyelmét. Ő, ami nyomorúságunkat is észreveszi, mi az ő dicsőségét sem. Ő a sötét foltokat is észreveszi, ahol már az emberi szem az nem tud látni, mi még a vakító fényességet sem vesszük észre. De ő ilyen, hogy lát, hogy észrevesz. Olyan tartományokra terjed ki az ő tekintete, amit mi már nem veszünk észre. Az állatvilágban lehet megfigyelni, hogy az állatok olyan helyeken is látnak, olyan távolra is, olyan sötétben is, amit az emberi szem már nem képes elviselni. Már felmondja a szolgálat, hogy túl este van, túl sötét van, túl távol van. Az állatok látják, hát Isten pedig mindent lát. azt olvassuk több helyen is, hogy olyan mennyei lények jelennek meg a Szentírásban, amelyek telve vannak szemekkel. Elől is, meg hátul is szemeik vannak. Nem küklopsz az Úr, hogy egyetlen nagy szeme lenne, amivel belátja a mindenséget, hanem mindenütt lát. Olyan angyalok, olyan állatok, amelyek telve vannak szemekkel, mindent látnak. Ilyen, ami Istenünk. Azt mondja, látván láttam. Nem csak oda pillantottam és észrevettem valamit, hanem végig megismétli az Úr, hogy látván láttam. Figyelemmel kísértem a ti nyomorúságotokat, a ti szenvedéseteket. Aztán folytatja, meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat. Ugyanígy az Isten hallása is. Ahogy az állatvilágban kiterjednek a hangok, a bánák, olyan mélyen énekelnek, hogy nem hallhatja az ember. A denevérek olyan magas frekvencián küldik a kis hullámokat, hogy mi ezt már nem halljuk meg. De műszerek segítségével érzékeljük, hogy a bánák énekelnek, a denevérek csipognak, és az Úr is olyan tartományokba ér el az ő hallásával, amit mi nem is gondolhatnánk. Meghallja a mi kiáltásunkat. Hát nem tudom, egy kiáltás meddig hallatszik el, mondjuk jó időben, olyan helyen, ahol jobbról-balról hegyek vannak, és előre aztán megy a hang sokáig, és mondjuk egy kis hátszél is segíti a hangnak a terjedését, de gondolom egy pár kilométer legfeljebb. Ha azonban rossz az időjárás, szembefúj a szél, elnyeli a hangot valamilyen erdő, vagy mező, vagy nem kopár sziklák segítik a hang továbbjutását, akkor bizony nem sokáig. Sőt, valamikor egy-egy vész kiáltás az embernek a lelkéből fel zokog, és aki mellette él, az sem veszi észre. Milyen szomorú, hogy már csak akkor kapcsolok, hogy a feleségemnek egy kicsit nehezebb ma, egy kicsit fáradtabb ma, egy kicsit ingerlékenyebb ma, amikor már felcsattan, amikor már sírva fakad, amikor már mérges lesz rá. Miért nem vettem észre ezeket a finom kis lelki hangokat, hogy az a lelke arra kiált, ma legyél egy kicsit figyelmesebb. Mindannyian járunk így, hogy azt igényeljük, túl érzékenyé válunk, betegség miatt, öregség miatt, fáradtság miatt, akármi miatt, valamilyen teher miatt, ami a lelkünkre nehezedik, és nem veszük észre, hogy az a testvér most nem terhelhető, most hagyjuk egy picit. Sőt, van, hogy a testvér, vagy a rokon, a családtag, a házastárs, a gyermek úgy kiállt, még mondja is. Most hagyj engem ezzel. És mi nem értjük meg. Nem halljuk meg, hogy mit üzen ő ezzel. Nem azt üzeni, hogy hagyjatok békén, és meg akarok halni, hanem azt üzeni, hogy kicsit elfáradtam. Most más kezelésbe kell részesíteni, a beteg katonát se küldik a frontra, a katona kórházba küldik, egy picit most egy kis pihenésre van szükség, és azt mondja az Úr, hogy én meghallottam ezt a hangot. Senki nem figyelt a ti hangotokra. Senki nem foglalkozott ezzel. A fáraó még keményebbé teszi a munkát, a gyilkosok ott lihegnek és pusztítják a fiúgyermekeket, senki nem figyel oda a kiáltásra, hiába mondja az egyik fogoly, egyiptomi fogságban élő zsidó a másiknak, az is széttárt kezekkel van, hát nekem sincs mit enni, engem is elvertek a rabszolgahajcsárok, nekem is túl sokat kell dolgoznom, az én családom is éhezik, az én fiamat is megölték, nem tudok rajtad segíteni. Ugyan meghallottam, de tehetetlen vagyok. Azt mondja a Ábel véréről Isten, hogy jobbat beszél az Ábelnek a vére. Felkiált az ártatlanok vére Istenhez. Ezt többször is az Isten igéjében olvassuk, hogy az ő vérük hozzám kiált. Vagy a, jól emlékszem, Jakab levelében van megírva, hogy a ti mezőiteket learató munkások bére, amit visszatartottatok, meg volt a szerződés, ennyit fizetek, ha learatjátok a gabonát, a munka megtörtént, a fizetés visszatartotta. Lehet csak egy hétre, lehet, hogy soha nem fizette ki, mindenképpen károsította azt a munkást. Azt mondja, Isten, beszél az a pénz. Azt mondja, Isten, a kövek, a gerendák beszélnek a házakból, kiáltanak, hallom. Istennek ilyen füle van. Észreveszi azt, hogy ezt a követ loptátok. De az Isten házát nem építitek, mondja a próféta. A gerendáért mindent megtettetek, csaltatok, könyököltetek. De az Isten házában nincsen gerenda. Nem állnak a falak, minden romokban van. Miféle dolog ez? Hallom a kövek kiáltását. Hallom a gerendák kiáltását. Hallom a lelkeknek a könyörgését. A kiontott vérnek, a visszafogott pénznek a kiáltását. Hát de jó füle van a mi Istenünknek. És de jó lenne, hogyha tanítana bennünket hallani. A beszédre tudjuk egymást tanítani, vannak ilyen logopédusok, vagy angol, német nyelven meg tudjuk egymást tanítani, de milyen jó lenne megtanítani az embert hallani is. És milyen jó lenne, ha Isten nyitná ki a mi fülünket is, hogy vedd észre, hogy ez a gerenda, ez a 10 forintos, ez a testvér, ez a rokon, ez kiállt, ez valamit mondani akar, legyen rá füled. Ami Istenünk meghallotta. Ismerem szenvedéseit. Hát az még, hogy lát az Isten, az még úgy hívő szívvel elképzelhető, igaz? Úgy fentről lenéz, és akkor mindenhova ellát. Az, hogy hallja a kiáltást, úgy az is hívő szívvel elképzelhető, kinyitja az ő füleit, mindenhol ott van, és minden titkot hall, ami fülbe súgva mondanak azt is. De mit jelent az, hogy ismerem a szenvedéseit? Hát, ha az Úr ott kellett volna tapossa a sarat, ott kellett volna a sár téglákat elkészítenie, ott kellett volna Mózessel együtt menekülnie, ott kellett volna szenvedni ezzel a fogoly néppel együtt, akkor azt mondhatnánk, hát igen, Uram, tényleg ismered, de így nem nagyon tudjuk, hogy miről beszélsz, hiszen te fent vagy a mennyben, onnan figyelsz, onnan hallgatsz bennünket, mi meg itt robotolunk, és szenvedjük az egyiptomiaknak a fogságát. Hogy mondhatod azt, és hogy mondhatta az Isten azt, hogy én ismerem a ti szenvedéseiteket? Talán ennek a résznek ez a legszebb momentuma, legszebb oldala. Egyrészt az a drága ige, amit a Jelenések könyvében olvasunk, hogy megfeszítetett a világ teremtése óta. Jézus Krisztusnak a kereszthalála, ahol már tényleg itt volt közöttünk, és ami elkezdődik karácsonykor, hogy megtapasztalja, milyen az kivetetnek lenni, megtapasztalja, milyen az jászolágyban aludni közülünk, senki nem aludt jászolágyban még, ez szinte biztos, vagy legfeljebb háborús időkben. Milyen hamis vádak alapján megítéltetve lenni, megütve lenni, kigúnyolva lenni, megöletve lenni, ezt ő ott megtapasztalta. Tehát Mózes még elmondhatta volna, hogy Uram, honnan ismerhetnéd, de mi már nem mondhatjuk el. De az az Isten szólította meg Mózest, aki a világ alapítása óta megfeszítetett. Ő megjelent a történelem egy pillanatában, a mi időségünkben, a mi koordinátáink között. Egyszer megjelent Betlehemben, és egyszer megjelent a Golgotán, de ez a tapasztalata Istennek, ez örök. Ez örök. Ez nem onnantól fogva van, hogy meghalt a Golgotán. Ezt Isten idő feletti úrként, ezt ő nagyon jól tudta már előre, hogy mit jelent fogolynak lenni, mit jelent korbáccsal megveretve lenni. Amikor azt mondja Isten, hogy ismerem, amikor azt mondja a Biblia, hogy ismerem, tudom, akkor mindig gondoljunk arra, amit mond Ádámról és Éváról, hogy ismeri Ádám az ő feleségét, Évát. És ez nem azt jelenti, hogy elolvasott róla egy tankönyvet. És azt mondta, na most már a pszichológiáját is ismerem, az anatómiáját is ismerem, most már tudom, hogy kicsoda Éva, hanem megtapasztalta, mit jelent ő vele együtt élni, átölelni, szeretni, gondot viselni róla. Mindig egy tapasztalat, a bibliai ismeret és tudás. És Isten azt mondja, ismerem az ő szenvedéseit. Nem azért, mert nagyon jól megfigyeltem, nem azért, mert nagyon jól kihallgattam, nem azért, mert áttekintettem a helyzetet, hanem a saját bőrömön tapasztaltam meg, mit jelent egy ilyen helyzetben lenni. Óriási dolog, testvére, hogy Isten ezt mondja, és Mózes ezt értette, mert a zsidó gondolkodásban ezt nem kellett úgy magyarázni, mint a magyar gondolkodásban, mert nálunk a tapasztalat és az ismeret az külön válik, de ott nagyon is összeforrt a kettő. Az ismert igazán, aki tapasztalt. Nem volt még olyan iskola rendszer, mint most. Nem tudtak annyit tapasztalat nélkül az emberek, mint most. Ott tapasztalatból szerezték be az ismeretet. Isten azt mondja, tudom, hogy mit érzel. Tudom, hogy min mész át. Tudom, mit jelent itt 40 éve pásztorolni a nyájat úgy, hogy te vagy az egyetlen túlélő a te kortársaid között, mert minden más fiú gyermeket megöltek, és azt gondoltad, mikor erős voltál beszédben és cselekedetben, hogy te fogod megszabadítani a népet. Tudom, mit jelent ez a csalódottságod. Tudom, mit jelent, hogy úgy gondolod, Isten megfeledkezett rólatok, mert azóta eltelt 40 év, addig is eltelt 40, és ez a 80 már neked túl sok, már alkonyul a te életed. Tudom, hogy milyen nehéz szívvel gondolsz vissza a tieidre, akik ott szenvednek még a fogságban. Azt is tudom, hogy ők mit éreznek. Teljesen tisztában vagyok a dolgokkal. Milyen furcsa lehetett Mózesnek mindezt hallani. Hát Uram, te látod, Uram, te hallod, Uram, te ismered. Csodálkozunk mi is rá, testvére. A mi Istenünk ismeri a mi helyzetünket. A mi Istenünk tudja azt, hogy mi a helyzet velünk, kívül, belül. Tudja a gondolatainkat, érzi a hiányainkat, látja a szenvedéseinket, ismeri ezeket. Tapasztalatból ismeri. Tudja, hogy mit jelent abban az élethelyzetben lenni, tudja, hogy mit jelent embernek lenni. Tudja, hogy ez nem egy kényelmes helyzet, hanem igen kényelmetlenné tud válni, igen sokszor, néha pedig szinte elviselhetetlenné, tudja, mit jelent meghalni is, megtapasztalta. És ez a tapasztalat karácsonykor kezdődött el, ismerem. Olyan jó így tekinteni az Úrra, igaz? Uram, de nem olyan Isten vagy, aki fentről adod az útmutatást, úgy, hogy fogalmad sincs, hogy mi zajlik itt. Mert ebből, testvérek, rengeteg félreértés szokott születni. Tudom a munkahelyemről. Olyan törvényeket, eljárásrendeket dolgoznak ki, hogy az, aki ezt megírta, egy órát nem ült még ügyféllel szemben, ez biztos. De azt kell csinálni, amit ő mond, mert ő okos, de nem ismeri a helyzetet. A legutolsó ügyintézőt beültetnénk a parlamentbe, vagy a törvényhozók, vagy a törvényjavaslatot tevő közé, külön törvényeket tudna gyártani, mert azt mondja, így működik az élet. És ha Isten úgy szólt volna hozzám, amikor én megtértem, gyere hozzám, mert én minden fentről nagyon jól tudom, hogy mi a helyes. Én azt mondtam volna neki, Uram, de én itt lent vagyok. Érted? És neked fogalmad sincs, hogy mi zajlik itt lent. És amit ott te fent a csodálatos magasságodba elkészítettél, az nekem nem ér egy fabatkát sem, mert hiteltelen. De nem tudtam ezt mondani, mert amikor megtértem, azt értettem meg, hogy az ige testé lett. Testé lett. És nagyon is jól tudja, mit jelent Gál Lajosnak lenni 1991. júliusában. Nagyon is tudta azt a helyzetet. És megértett engem az én Istenem. És hiteles volt előttem az ő szava. És ma is az. Mert ismeri a mi szenvedéseinket. És aki így ismeri, aki így hallja, aki így látja, milyen következtetése jut, azt mondja, leszállok. Leszállok. Amikor Pál apostol megtért, akkor ő is leszállt a magas lóról, nem éppen önszántából leesett a földre, meg is vakult. Az Istent senki nem kényszerítette, hogy leszálljon. Mondhatta volna fentről letekintve, átlátva a helyzetet, na ezek egyék meg a levest, amit főztek maguknak, mert megértenik. Egy szavunk nem lehetne, testvérek. Teljes igaza lett volna Istennek, mert ő előre mondta. Kérdezik az emberek, miért engedi meg ezt vagy azt az Isten? Nem engedte meg. Szépen elmondta, leírta, eszmeted, aszmeted, ne őj, ne lop, ne paráznál, hogy tiszteld apádat, mi nem tesszük meg, és Istent hibáztatjuk. Isten mondhatta volna, én szóltam hozzátok. A Noé idejétől fogva Ádámnak is szóltam, szóltam Lámeknek, olyan sokaknak szóltam. Miért nem fogadtatok szót? Hát, ha most akkor ez kell nektek, akkor tessék. Egy szavunk nem lehetne, ha így bánna velünk az Úr. De miután átlátta ezt a helyzetet, azt mondja, leszállok. Leszállok. Hát, testvérek, akkor is leszállt az Isten, és megkérdezi Mózestől, az én orcám menjen veletek? Uram, ha nem jön velünk a te orcád, mennyire igényelte Mózes is, hogy szállj le, Uram, maradj itt. Olyan jó, amikor te mondtad, amikor te mutattad, amikor te vezettél, amikor te bátorítottál. Mert tudod, Uram, hogy nem akartam. Én nem akartam, és Mózes ellenkezik majd a továbbiakban. De Isten meggyőzi őt, mert vele volt az Úr, és ez arra indította Mózes, hogy akkor bátorkodjék cselekedni. És azt mondja, Uram, maradj itt, de leszálltál, maradj itt. És megtörtént akkor is, de megtörtént karácsonykor is. Végig mérte Isten a helyzetet, és azt mondta, eljött az idő, hogy leszálljak. Szoktam mondani példaként, mikor az öreg bácsi elesett Szeghalmon az utcán, ilyen latyakos téli időbe, és én kerékpárral jöttem hozzá a munkahelyről, és amikor láttam, hogy elesett, akkor leszálltam a kerékpárról. Oda mentem hozzá, felsegítettem, mert éppen csoszogni tudott a bácsi, de felállni nem tudott. Egy bottal ment, úgy percenként 10 métert körülbelül, de ezt minden nap elment a városba, bevásárolt, és minden nap hazajött. És csak azt vettem észre, amikor felültem a biciklire, hogy ő a latyakba, ahogy fetrengett, én felsegítettem, összesároztam magamat, és rögtön az jutott eszembe, hogy Krisztus pontosan ezt tette értem. És úgy szíven ütött, hogy látott engem összeesve, lehajolt, és összekoszolta magát, hogy engem felsegített. De ahhoz előbb le kellett szállni. A kerékpáron ültem volna, köröztem volna, mondtam volna, jaj, szegény bácsi, bízzon az Úristenbe, imádkozzon sokat! Még oda dobhattam volna neki egy Bibliát, mindig szeretek hordani egy Bibliát magamnál. Azt is odaadhattam volna neki, talán még pénzt is adhattam volna neki. De ő felállni akar, és ahhoz nekem le kellett szállnom a kerékpáron. És Isten azt mondja, látom, mi a helyzet veletek, leszállok. Le is szállok. És nem az történt, hogy leszáll, és akkor átölelt bennünket, és azt mondta, ó, bátorodjék meg a szívetek. Hanem azt mondja, hogy azután, hogy leszálltam, megszabadítom őt az egyiptombeliek kezéből. Megszabadítom őt. Az Úr maga érkezett el. A szabadító Isten érkezett el. Nem csak egy vendég. És ezért énekeltük az énekben is, hogy jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust, nem a Jézuskát. Nem egy kabala érkezett nekünk a mennyből. Nem egy talizmán érkezett nekünk a mennyből. Hanem ami szabadító Jézus Krisztusunk. Így dicsőítik őt az angyalok, így imádják őt a pásztorok, és így hódolnak előtte a bölcsek is, így profétáról a Anna és Simeon is. Ő az Úr Jézus Krisztus, a szabadító, aki megszabadítja az ő népét az ő bűneiből. Így adja a tudtára Józsefnek, Máriának az angyala. A szabadító jön, aki megszabadítja az ő népét az ő bűneiből. Leszállt és megszabadított. Nem tudom, ki hallgatta tegnap reggel a 180 perc, ha jól emlékszem, most már nem krónika ez a reggeli rádió műsor, hanem 180 perc. Mindig rontanak valamit a helyzeten az ilyen emberek. Jobb volt a krónika szerintem. Na, ment ez a műsor, és Váci börtönbe megtért egy fiatal ember. Ezeknek a börtönmissziósok gyűjtenek gyerekjátékot. Beviszik neki cipős dobozba, és a börtön parancsnok ilyenkor megengedi, hogy bejöjjenek a gyerekek. Az elítéltek gyerekei bejönnek, és odaadják az elítéltek a saját gyerekeiknek azokat a játékokat, amiket ők nem tudtak megvenni, de a börtönmissziósok ezt beszerezték nekik ingyen, és meg tudják ajándékozni a gyerekeiket. Hát ezen az alkalmon ment ki a rádió, készítette a felvételt, és a kezdő imádságot az az elítélt mondta el, aki ott ért meg bent a börtönben. El is imádkozott szépen, úgy, hogy mi szoktunk egyszerűen, hálát adott, hogy együtt lehetnek, hogy megszületett az Úr Jézus, és majd a riporternő készít egy riportot ezzel az emberrel, és elkezdi faggatni. Hát szegény még friss hívő volt, kicsit jobban örültem volna, ha Jézus Krisztus a nagyobb hangsúlyt fektet, de azért elmondta, hogy megtért, megvallotta a bűneit Istennek, csak úgy kellett belőle kihúzni, de olyan jó kérdéseket kapott, az a nő, én úgy éreztem, egy kicsit cikizni akarta. Na, akkor hogy is történt az? Milyen fordulat is állt be? Ezért kapják maguk a jutalmat, mert hogy hívők lettek? Hát így aztán könnyű hívőnek lenni, mintha ez lett volna a szavaiban, de mégis azért Isten dicsősége át tudott ragyogni, és ez akkor történt, amikor elmondta ez a fiatalember, hogy lefeküdt az ágyra, és gondolkodott a testvér szavain, amit a testvér mondott neki. És akkor ő Isten elé járult, és megvallotta Istennek a bűneit. És Isten megszabadította a bűneitől, azóta békessége van és boldog, itt a börtön falai között is. És hozzátette, onnan tudom, hogy szabad vagyok, onnan tudom, hogy megbocsátotta a bűneimet, hogy amiket én itt bent csináltam bűnöket, hogy olyan árukat hozattam be, amiket nem szabad ide behozni, és sefteltem vele, és adogattam el, és gyűjtöttem a pénzemet. Meg különféle hasonló dolgokat, itt bent is folytattam a bűnös életmódot, azokat én már nem csinálom. És én magamtól nem tudnám csinálni, innen tudom, hogy megbocsátotta a bűneimet. Hogy most már szabad vagyok a bűntől. És ha szabad vagyok attól, amit elkövetnék legszívesebben, de mégse teszem, ez a bizonyítéka annak, hogy szabad vagyok attól is, amit elkövettem régen. Hát ezt már én teszem hozzá, de ő ezt hozta fel bizonyítéknak, és nagyon jól tette. Ez volt a legcsillogóbb gyémánt abban a bizonyságtételben, hogy én már nem követem el a bűneimet. Onnan tudom, hogy Isten megbocsátott nekem. Mert ő megszabadít. És amikor hozzák a bénát, emlékeztek? Megbontják a tetőt. Leengedik a bénát. Na, itt egy béna, Úr Jézus. Nagy áldozatok árán idehoztuk elé. Mit mond az Úr? Azt mondja, megbocsátattak a te bűneid. Mondhatták volna a barátok, mondhatta volna a béna, kit érdekel? Engem egy dolog érdekel, hogy nem tudok járni. Gyógyítsd meg a lábamat. Én nem azért jöttem, hogy a bűneimet bocsáss meg engem, ez nem érdekel. De Jézus mindent ezért cselekszik, hogy megszabadítson a mi bűneinktől. És ha van valaki közöttünk, aki átélt csodát, akinek a testét gyógyította meg az Úr, akinek munkahelyet adott az Úr, akinek házastársat szerzett az Úr, vagy gyermekeket adott, vagy házat adott, tudja meg, hogy mind az egész játék arra megy ki, hogy megszabadulja te bűneinktől. És az az ember azért gyógyult meg, hogy bizonyságot nyerjen mindenki előtt, szemmel láthatólag is, ami belül végbe ment, megbocsátattak az ő bűnei. Megszabadította őt Isten az Úr Jézus Krisztus által az ő bűneitől. És ezt a munkát végzi el Isten közöttünk is. Leszállt és szabadít. Honnan tudjuk? Hát onnan, hogy itt vagyunk ebben az imaházban. Mert ha nem szabadított volna meg bennünket, akkor nem itt lennénk. Persze karácsonykor könnyű itt lenni, igaz? Onnan tudjuk, hogy az egész életünk erről szól már. Hogy mi bibliázunk, imádkozunk, Isten népe közé járunk, terve vagyunk az ő szabadításával, mert ez a szabadítás valódi. Bebizonyítani nem tudjuk, csak és kizárólag az életvitelünkkel, az életünkkel. De testvérek, kevés az, hogy kiszabadít, vagy kevés lenne, ha csak annyi történt volna, kiszabadított, azt mondja, felviszem őt erről a földről jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Ha tegyük fel ez a bácsi, akit én felemeltem, eltörte volna a lábát, felállítottam volna, és azt mondtam volna neki, vigyázzon, el ne essen megint. Hát alaposan helyben hagytam volna, igaz? Hisz tudtam volna, semmi más lehetősége, esélye nincs neki, csak hogy megint elessen. Igaz az, éppen akkori szükségében megsegítettem őt, de a továbbiakban kiszolgáltattam őt az újabb elesésnek. Ha az Úr csak annyit tudna velünk tenni, hogy kiszabadít bennünket a régi életünkből és a bűneinkből, és kapnánk egy tiszta lapot, és azt mondaná Isten, nagyon vigyázz, majd elmenne, mint az aranyhal, a mesében, aki három kívánságunkat teljesíti, de aztán visszadobja a halász a tengerbe, és a három kívánság után nincs több. A mi Istenünk ehelyett itt marad velünk. Itt marad velünk, és bevisz egy új országba. Vezet egy új életen át. Pásztorol, itt marad. Ahogy mondtam, hogy Mózes is igényli, ha nem jön velünk a te orcád, ne vigy minket innen ki. Az Úr nem csak kiszabadít a börtönből, hanem aztán kísér tovább. Íme én veletek vagyok minden napon a világnak végezetéig. Milyen csodás ez. Aki engem megszabadított, aki engem feltámasztott, aki engem meggyógyított, itt marad velem, és visz tovább. Testvérek, két dolgot kell tudomásul vegyünk nekünk ebben a mi életünkben. Az egyik az, hogy már nem vagyunk Egyiptomban. Nem élhetünk úgy, mintha még mindig Egyiptomban lennénk. Nem, mi már onnan megszabadultunk. Ez nagyon fontos, hogy tudomásul vegyük. Mikor jön az ördög, hála az Úrnak sokszor tudok ezzel védekezni. Én Isten megváltott gyermeke vagyok. Nekem új életem van. Nekem hatalmam van a bűn fölött. Nem megyek bele ebbe a kísértésbe. Nem fogok kezet az ördöggel. Nem mocskolom be magamat ezzel a bűnnel. Nekünk tudnunk kell, hogy minket az Úr már Egyiptomból kiszabadított. De azt is tudomásul kell vegyük, hogy még nem érkeztünk meg Kánaánba. Ez még nem az a tágas és jó föld, ahova nekünk el kell jutnunk. Ez még a puszta, testvérek. Ez még a puszta. Ez nem a hívőknek az ideje. Nem a hívők ideje van most. A hitre jutás ideje van most. De a hívők ideje, az még nem. Itt mi nem érezzük jól magunkat. Ez nem összkomfortos. Ez egy ilyen sátras vándorélet. Itt ütöm fel a sátramat, ott ütöm fel, rám borítja a vihar, fázok, melegen van, szenvedek, nem érezzük jól magunkat itt, mert ez még nem Kánaán, majd ott jól fogjuk magunkat érezni, amikor majd bevezet bennünket, amikor majd megérkezünk. De most még vezet minket a halál völgyén át. Nem félek, mert velem van az Úr, de tudom, hogy már nem Egyiptomban, még nem Kánaánban, úton vagyok. Milyen gyönyörű az az ének, úgy szeretem énekelni. Úton vagyok én, testvéré, Kánaán vagyok. Hogy van? Kánaán országba fel. Valahogy így. Csodálatos ez. És olyan jó ezt újból és újból átélni. Uram, én már nem a bűnnek szolgálok. Uram, nekem még jobb lesz, ha kitartok melletted és követlek téged. Isten ezt végezte el akkor, ezt végzi el most. Ilyen a mi Istenünk. Leszállok, megszabadítom, bevezetem őket. Az Úr vállalta. Sokszor mondják azt, több hívő mondja, mint nem, hogy az Úr egyszer elkezdett téged kiszabadítani, be fog téged vinni a mennybe. Én úgy látom, nem így van. Lehet velem vitatkozni, de van Biblia. Aki vitatkozik, az is hozzon. Az Úr azt ígérte meg, ami az ő része, ami rátartozik, mindent meg fog csinálni. Abba hiba nem lesz. Ez biztos. Ha ő egyszer megszólított, ő vállalja, hogy vezessen, vállalja, hogy bevigyen, nem fog minket útközben kiszórni, nem fog minket útközben meggyűlölni, nem fog minket elhajtani, megutálni útközben. Erről szólnak azok az igék. De mi, testvérek, kiszállhatunk. Ha mi úgy gondoljuk, hogy kiugrunk a vonatablakon, a masinista megtette a dolgát, ő vezette a vonatot, megérkezett a célállomáshoz, de én félúton kiugrottam az ablakon. Az Úr bevisz bennünket, és mi bízhatunk ebben. De ő bízhat-e bennünk, hogy mi végig kísérjük őt ezen az úton. És végezetül így fejezi be ez a hetedik dolog. Most azért eredj el, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Hát, olyan lehangoló ez a vége, nem? Én látom, én hallom, én ismerem, én alászállok, én kiszabadítok, én beviszem. Na most azért, Mózes várta, na most akkor, Uram, mit fogsz csinálni? menjél el te és szabadíts ki őket. Hát uram, hát ez talán egy rossz vicc. Hát te olyan fenséges dolgokról beszéltél eddig, hogy csak úgy dobogott a szívem, az örömtől majd kiugrott a torkomon a szívem, és most azzal fejezed, hogy én menjek el, én? Mikor te ilyen csodálatos mennyei igazságokat közöltél, és beszámoltál arról, hogy te láttál bennünket, és megvigasztaltad az én 80 éves szívemet, amely már reményvesztetté vált, és vártam, hogy akkor na jön a messiás, és mindent megold, vagy megolvadnak a hegyek, és egyszer csak megjelensz majd, és a fáraó elég, meg a hadserege, hogy én menjek, uram? Hát ez bohózat, hát ez nevetséges, hát én nem megyek. Ilyen reakciót váltott ki Isten szava Mózesből, de nincs ez másként azóta sem. Azt mondja az Úr, mindezt én megcsinálom, megcsináltam, mi már többen tudunk, mint Mózes, és olyan jó volt ezeket hallgatni, és olyan csodás Istennek ez a szabadító, megemlékező kegyelme, nyomorúságból kivezető, mennyek országába bevezető kegyelme, és akkor azt mondja az Úr, na akkor most menjél és végezd a dolgodat, szabadíts meg az én népemet. Én? Hát ki vagyok én, egy kicsi falu, kicsi gyülekezetének a legkisebb tagja, hát hogy jövök én ahhoz? De Isten odaadta a pálcáját Mózesnek. És az a pálca ott volt végig az ő kezében, és megbátorította a szívét, és ami Istenünk ilyen, bennünket akar felhasználni a legcsodálatosabb munkára. Bennünket. Érthetetlen ez a kegyelem, de Isten szempontból érthető. Mózes, téged én ide hívtalak. A lobogó csipkebokkoron keresztül megszólítalak, te nálam jártál, te találkoztál velem. Na most akkor menj. Vannak, akik úgy akarnak menni, hogy előbb nem jöttek Istenhez. Tehát ez nevetséges missziókba szokott ez fulladni, meg torkollani. Erőemelők, bűvészek próbálnak evangelizálni. Ez már tényleg bohózat. Nem jártak Istennél. Nem mentek előbb az Úrhoz. Előbb oda kell menni az égő csipkebokorhoz. Előbb az a láng, amely a csipkebokrot égeti, itt is fel kell gyulladjon a szívemben. És ha meggyullad, na akkor Isten mondja, na menjél. Nem kell neked bűvészkalap, nem kell, hogy bodybuildinges legyél, nem kell karate bemutató az evangelizációra. Megnyitod a szádat. És akit én kiválasztottam, hinni fog a te bizonyságtételedre. Ennyire van szükség. Olyan egyszerű ez. Billy Grahamnek az ige hirdetését hallgattam egyszer. Semmit nem mond olyat, ami ezen a szószéken akár általam, akár más által el ne hangozna. A világ legegyszerűbb dolgait mondja. De mégis az emberek hallgatják és megtérnek. Mert egy Istennél járt ember szólítja meg őket. Nem hókusz-pókusszal, a keresztről való beszéddel. Bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Hát testvérek, az Úr előbb behív magához. És akkor karácsonykor is figyeljük meg, hogy mozgósította az embereket, mintha áramütés érte volna az embereket, úgy mennek előbb Jézushoz, a kis Jézushoz, de majd ma délután még lesz erről szó, egy másik igehirdetésben a Szekkalmon valaki lesz, akkor erről többet hallhat egy picit. De mintha még nagyobb áramütés érte volna, úgy indulnak aztán kifelé tovább. És akár Annáról olvasunk, aki prófétált, miután Jézus látta, akár Simeonról, aki békében halt meg, miután Jézus látta, akár a pásztorokról, akik dicsőítették és magasztalták az Istent, és úgy mentek el, és szerintem egész életükben tartott. Egész életükben tartott. Akár a bölcsekre gondolunk, akik más úton mentek haza, mint hogy jöttek. Mindegyiket, mintha áramütés érte volna, megváltozott az ő életük. Hát, lássuk, szemléljük ezeken az igéken keresztül is, hogy milyen jó az Úr, hogy milyen csodálatos szabadítást vitt véghez, és menjünk ő hozzá, hogy aztán majd kiküldhessen bennünket, és a mi szolgálatunk gyümölcsözzön sokak üdvösségére és Isten dicsőségére. Amen.